Üdvözöljük a Szószátyár hallgatóit, napszakot most már nem mondok, mert bármikor lehet hallgatni ezt a műsort, az internetről is vissza lehet hallgatni, van egy saját honlapunk is, most már podcast RSS csatornánk is van, aki érti, hogy mi ez, az örül neki, akint nem érti, azt meg úgyse érdekli. Ma egy különleges alkalommal gyűltünk itt össze a stúdióban, azért, mert tegnap előtt volt a Magyar Nyelv napja, ami az 1844-es második törvénycikk évfordulója, amelyben a magyar nyelvet tették meg Magyarország hivatalos nyelvévé. És ennek emlékére, én nem tudom, ez mióta, 2013 óta, vagy 15 óta, ez a nap a magyar nyelv napja. Nem pont erről a törvényről fogunk beszélni, bár egy pár szóval majd azért említeni kell, hogy miről szól ez a törvény, hanem általában erről, hogy hivatalos nyelv, milyen jogai vannak egy országban, vagy milyen jogai kellene, hogy legyenek a különböző nyelven beszélőknek, a többségi, a kisebbségi beszélőknek, ez kimeríthetetlen téma. Minden esetre hívtunk egy szakértőt erre a beszélgetésre, Kontra Miklóst, mindjárt bemutatkozik. Én természetesen Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Kontra Miklós vagyok, de hogy kell bemutatkozni?
Hát, hol dolgozol, mivel foglalkozol? Bár már voltál a műsorban korábban
bár
is.
Bár már voltam a műsorban, nem itt a stúdióban, valóban hol dolgozom, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen. Nyelvészetet tanítok, nyelvész vagyok. Korábban számos más egyetemen is, és mivel foglalkozom? Azzal foglalkozom, hogy milyen sokféle módon beszélnek a magyarok, milyen sokféle módon beszélnek, ha tetszik, az amerikaiak, és hogy a kétnyelvű ember miben különbözik az egynyelvűtől.
Mondhatjuk ezt szociolingvisztikának?
Hát, köszönöm szépen. Igen. És ha már az ember azzal foglalkozik, hogy emberek hogyan használják azt a nyelvet, amit éppen használnak, akkor ez eljut odáig, hogy vannak-e jogaik azoknak, akik éppen valamilyen nyelven beszélnek, illetve milyen jogsértések vannak. Tehát a kétnyelvűséghez eléggé kapcsolódik az oktatáshoz eléggé kapcsolódnak a nyelvi jogok, mindehhez a politika és egyebek.
Igen, na most hát ez az évforduló, tehát egy pár szóban mondjuk el, hogy az 1844-es törvény, amire ez az emléknap megemlékezik, ez az egyetlen kizárólagos hivatalos nyelvét tette a magyart Magyarországon, amihez tudni kell azt, hogy egyrészt Erdély nem tartozott akkor Magyarországhoz, vagyis hát önálló országgyűlése volt, tehát ez csak a kis Magyarországra vonatkozott. Másrészt voltak azért benne állítólag különböző speciális esetekre kivételek, egyházi fenntartású iskolák, stb. De a főszabályként mégis azt mondta ki, és ez volt az üzenete, hogy a hivatalokban minden kommunikációnak magyarul kell történnie, akkor ez egy nagy vívmány volt az akkori ugye, nacionalista szellemű Európában általában egymás után hozták az ilyen törvényeket.
Ugye a horvát királyságra se terjedt ki a törvény.
De a nem magyar nyelvű megyékre is kiterjedt a törvény.
Értem.
Azt hisz, én így tudom.
Ugye ez azt jelentette, hogy a parlamentbe attól kezdve magyarul kellett szónokolni.
Minden beadványt, keresetet.
És a törvényeket magyarul kellett kihirdetni.
Igen, de a hétköznapi életben is minden hivatalban, minden beadványt, minden keresetet, minden kommunikációt magyarul kellett folytatni, ami hát enyhén szóval kiszúrás a nemzeti kisebbségekkel, amik nem is voltak annyira kisebbségek, mert hát
egyenként elég kisebbségek voltak, de összességükben többen voltak, mint a magyarok.
Pontosan. Tehát ez a törvény ma már nagyon nem lenne időszerű, vagy korszerű.
Nem politikailag korrekt.
És én személyesen nagyon furcsának találom, hogy pont ezt a dátumot tették meg a magyar nyelv napjának, de hát lelkük rajta, mindenki erről úgy.
Jó, hát aki a magyar nyelvet a szívén viselte, annak ez egy nagy győzelem volt.
Különösen, hogyha tudjuk, hogy előtte a németet vagy a latint ugyanígy szenvedte meg a magyar.
Igen.
Kénytelen volt a németet elviselni hivatalos nyelvnek.
Igen, de ott legalább egyenrangúak voltak, vagy egyenlően rossz volt minden nyelvi kisebbségnek.
Hát a németeknek nem. A németek. Akik bőségesen éltek Magyarországon. Igen, igen.
Jó, de hát nem is ez a témák most, ez a törvény és ez a ünnepnap, hanem az, hogy általában mit várunk el egy országtól, hogy mit biztosítson a lakosságának. Mi van akkor, hogyha is ugye a föld legtöbb országában ennél több nyelven beszélnek, amennyire tudom, talán szinte kivétel nélkül. Lehet, vannak ilyen mini államok, ahol ez nem így van, de azért általában így van.
De gyakorlatilag így van. Hogyha...
Mit várunk el egy ország, vagy mik ezek a bizonyos nyelvi jogok, amit egy országnak illene biztosítania?
A kérdés nagyon logikusnak hangzik, a válasz nagyon szerteágazó lesz, de kezdjük azzal, hogy ha mondjuk 7 milliárd ember él ma a Földön, akkor ennek a túlnyomó többsége 2-3-4 nyelvű ember.
Ennyi anyanyelvű, vagy ennyi nyelven tud?
2-3-4 nyelvet használ minden nap, szinte minden percben. Ha ez így van, akkor ebből az is következik, hogy a 2-3-4 nyelvű emberek a normálisak, és az egynyelvűek az abnormálisak. Ezt ugye Magyarországon 10-ből 9,9 millió ember most nagyon sértőnek találja, mert ők egynyelvűek. Hát szerintem... De ettől független az a helyzet, hogy Magyarország, ahogy ma ismerjük, egy abszolút abnormális ország, éppen azért, mert itt szinte mindenki egynyelvű.
Ez szerintem nem sértő, ez csak szerintem nagyon meglepő lehet a hallgatóinknak, mert mi ezt veszük természetesnek, miközben a Föld legnagyobb részén nem ez a természetes állapot.
Miközben a Föld legnagyobb részén, illetve a Földön beszélnek, mondjuk az egyszerűség kedvére 6000 beszélt nyelv van, és a 6000 beszélt nyelv beszélői 200-220 államban élnek. Tessék kiszámolni, hogy ki az, aki a saját... Igen. anyanyelvét használhatja államnyelvként ezen a golyóbison. Úgyhogy a helyzet nagyon összetett és bonyolult.
És elég sok olyan ország van, ahol például az államnyelv is kisebbségi nyelv, tehát amit igen. államnyelvnek megtesznek, azt nem a többség beszélő. És igen. itt furcsa hát
ez csak hatalmi kérdés, kérem igen. szépen. Hogyha én nagyon erős lennék, én azt is el tudném intézni, hogy Budapesten mit tudom én, ne a magyar legyen a nyelv, hanem a Isten tudja mi, ami nekem a kényem kedvem, csak ez nekem hatalmas hatalomnak képviselő.
Igen.
És mi jó, meg kell nyomorítani a budapestieket. No, kezdjük azzal, hogy nyelvi jogokról attól függően, hogy miként definiálom a dolgot, régóta lehet beszélni, de a modern politikai értelemben érdemes elkezdeni a második világháború utáni emberi jogi egyezményt, és annak a kimunkálását és az életbe lépését 1948-ban vagyunk. Az egyszerűség kedvéért azt a példát mondanám, hogy emberi jog az oktatáshoz való jog. Ez azt jelenti többek között, hogyha egy országba, mely ország tagja az Egyesült Nemzeteknek, valamilyen módon akadályozzák bármely állampolgárnak az oktatáshoz való jogát, akkor azt szankcionálják, és rákényszerítik azt az országot, hogy ezt ne tegye. Ám de, nem emberi jog az anyanyelvű oktatáshoz való jog. Uh-huh. Tehát nem lehet szankcionálni. Azt, ha Magyarországon egy cigány anyanyelvű gyereknek csak magyar oktatásra van lehetősége, az igen aggályos dolog emberi jogi szempontból, de nem lehet rákényszeríteni Magyarországot arra, hogy ezt ne tegye. És akkor ugyanígy van ez Ukrajnában magyarokkal és románokkal, meg másokkal, ugyanígy van ez Romániában magyarokkal és másokkal, stb. Az oktatáshoz való jog emberi jog, de a anyanyelvű oktatáshoz való jog nem az.
De csak ebből... mellékesen kérdezem, hogy ezt, hogy ez emberi jog, az oktatáshoz való jog, ezt úgy kell érteni, hogy ingyen jár mindenkinek, vagy?
Ezt nem mondanám, mert akkor most elő kéne vennem a ide vonatkozó szakirodalmat. Nem hiszem, hogy ingyen jár, de hát általában van minden országban egy olyan rész az oktatásnak, ami közoktatás.
Igen.
Ami többé-kevésbé ingyenes, ugye, mert a közadókból működtetik.
És ez a jog, ez erre vonatkozik,
igen,
gondolom.
Igen. Na most abból, hogy az oktatás nyelvét én emberi jogi alapon nem választhatom meg, abból nagyon sok baj tud származni, és származik is kisebb, nagyobb háborúk és egyéb nyomorúságos dolgok.
Bár magunk összólva, amit az ENSZ meghatároz jogoként, az még nem garancia semmire, tehát nem biztos, hogy ezen múlik a dolog. Tehát akkor is lennének ebből háborúk, hogyha az ENSZ ezt előírná, hogy mindenkinek...
Ez minden bizonnyal így van. Tehát akkor a háborúkat vegyük ki a dologból. Különben is a háborúk és a nyelvi különbségek viszonya az elég bonyolult, és általában itt nagyon nagy félreértések vannak. Mert szoktak ilyeneket mondani sajnos, hogy, hogy X országban a torzsalkodás és végül a fegyveres háború az azért van, mert ezek több nyelvűek, és nem értik meg egymást, és stb. Nem így áll a dolog. Ugyanis, ha így áll a dolog, tessék belegondolni, hogy Kanadában most miért nem lövik egymást a franciák és az angolok?
Illetve miért volt a 19. században német-osztrák háború, holott minnyáján tudtak jól németül.
És így tovább. Igen. Na most azt szeretném még mondani, hogy a nyelvi emberi jogok ott tartanak most, hogy szinte sehol. Tehát nagyon nagy a tudományos szakirodalom, sok konferencia van, sok NGO, a mozgolódás van sok országban. Az UNESCO is egy időben foglalkozott nyelvi emberi jogokkal, 20 évvel ezelőtt, amikor éppen Barcelonában volt egy világkongresszus, és ott megpróbáltak valamit megfogalmazni, sikertelenül. És van ennek a nyelvi emberi jogi a szakirodalomnak magyarul olvasható része, amit a pécsi Andrássy György jogászprofesszor írt és ír, és van neki persze óriási angol és német és finn és egyéb része. Ezek közül én most megemlítem a Tove Skutnap Kangaszt, aki a nyelvi emberi jogi és a kisebbségi oktatási kérdéseknek az egyik leghíresebb szakértője, több írása magyarul is olvasható.
Milyen országban él az illető?
Jelenleg éppen Svédországban, korábban Dániában, és az egyik szexepilja Tóvédak az, hogyha megkérdezik tőle, hogy mi az anyanyelve, és ilyen előfordul mindenkivel, akkor azt mondja, hogy nem jó a kérdés, mert kettő van, finn és svéd, vagy svéd és finn, ön megválaszthatja a sorrendet, ha akarja.
Mm-hmm. Most akkor ezek a harcok, vagy nem tudom, hogy próbálkozások, ezek milyen irányba akarnak menni, hogy mindenkinek legyen joga ahhoz, hogy az anyanyelvén férjen hozzá az oktatáshoz? Erről van, ez a kulcskérdés?
Igen.
De ez azért felvet egy másik problémát is, ugye, mert induljunk ki ebből a példából, amit az előbb mondtál, a magyarországi cigány, akár románi, akár beás cigány kisebbségről. Ha ő nekik joguk van az anyanyelvükön való oktatáshoz, az nagyon szép és jó, de vajon nem megy-e ez a magyar nyelvtudásuknak a kárára? Tehát ha az oktatást végig a kisebbségi nyelven folytatják, ez emberjogilag nagyon jól hangzik, de lehet, hogy az érvényesülésük, az érdekérvényesítésük szempontjából...
Munkahely megtalálása.
Igen.
Vagy akár utána a politikában való részvétel szempontjából ez egy hátrány lehet, hogyha ők nem kaptak magyar nyelvű
oktatást. Igen, ez nagyon racionálisan hangzik. És akár egy politikus is mondhatta volna, most ha szemtelenkedni akarnék, föl tudnék olvasni egy politikust, aki pont ezt mondta 10 nappal
biztos,
ezelőtt.
Biztos ukrán az illető.
Eltaláltam, most meg akkor felolvasom, aztán esetleg majd visszatérünk rá. Kérem szépen, Petro Poroshenko ukrán elnök a következőt mondta egyebek mellett 10 nappal ezelőtt. Nem engedhető meg, hogy egyetlen lakos vagy Ukrajnában élő bármelyik kisebbség is hátrányt szenvedjen az állam nyelvének ismeretének hiánya miatt, amely végzetes egyenlőtlenségekhez, az érvényesülés csorbulásához vezet.
De nincs ebben valami igazság? Mert nekem logikusan hangzik.
Logikusan hangzik, de az élet ennél hál' Istennek bonyolultabb, és a nyelvi jogi szakirodalom sem ennyire leegyszerűsítő. Tehát én ugyan azt mondtam, hogy az anyanyelvi oktatáshoz való jog az emberi jog kéne legyen, de akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy mindenkinek. Hát ha emberi jog, akkor mindenkinek.
Akkor jön a következő kérdés, hogy mi van ezzel az, ugye ez már jobban kapcsolódik az eredeti kiinduló pontunkhoz, a magyar nyelv hivatalossá tételéhez 1844-ben, hogy akkor az államnyelvnek nem kéne egyetlen egy nyelvnek lennie?
Nem feltétlenül. De az a szakirodalom, ami kurráns és amit ismerni van szerencsém, az általában azt mondja, sokszor tételszerűen is, hogy mindenkinek joga kell legyen a saját anyanyelvét megtanulni, és legalább egy másik nyelvet, az egy államnyelvet megtanulni. És a közoktatásban.
Aha.
És ennek az egyszerű alapja, hogy kérem szépen, mindenki fizet adót, a közoktatást mindenki adójából működtetik, akkor az nagyon unfair, hogyha vannak olyan emberek, akik csak fizetik az adót, és nem kapnak érte semmit.
Vannak most idézőjelben mondom, hogy mintaországok, olyan országot tudsz példának felhozni, ahol ez megvalósul egyébként? Van.
Hát a Finnország a etalon, Finnország a legjobb ország.
Ott milyen nyelveket beszélnek?
Finnországban a finn állampolgárok többsége finn anyanyelvű, egy kisebbsége az most 5-6%-nál van már csak svéd anyanyelvű, ezt egy magyar nem érti meg, de arról van szó, hogy svéd anyanyelvű finn.
Mint magyar anyanyelvű szlovák.
Magyar anyanyelvű szlovák, csak ez egy borzalmas dolog. Mert ez olyan, mint a magyar anyanyelvű román. A magyar anyanyelvű románt azt a kommunista diktátor Ceausescu hirdette, és a magyar anyanyelvű szlovákot pedig a szlovák a szélsőjobbos politikusok hirdetik. Tehát nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a Finnországban élő emberek etnikailag mind finnek. De nem finn anyanyelvűek föltétlenül. Na most éppen azért, mert ez egy olyan ország, ahol ezt a kétféleséget nagyon is tisztelik és elismerik, a finn alkotmány kimondja, hogy Finnországban két államnyelv van. És utána onnan jön a szabályozás, hogy ha valaki finn, akkor mihez van joga, hogyha svéd többségű faluba vagy városba él. Ha valaki finn, a svéd, és vice versa.
Várjál, de ez nem úgy, mint ország, mert az, amit az előbb mondtál, azt mondtad, hogy van egy államnyelv, és mindenkinek joga van az anyanyelvéhez, és az államnyelvéhez az oktatás révén hozzájutnia, vagy elsajátítani mind a kettőt. De ezek szerint Finnországban két államnyelv van, az egy kicsit más eset.
Jó, Kanadában is kettő
és
van.
És egyébként mi van a számival? Azt nem említettem.
Kanadában is, igen. Kanadában is kettő van. A számival az a helyzet, ugye a lappokról van szó, és a lapnyelvről, hogy elég sokáig a finnek is, és a svédek is, persze az oroszok is igen cudarul bántak általában a lappokkal minden szempontból, és nyelvi szempontból különösen. De azért most már az a helyzet, hogy a finnek és a svédek legalábbis ebből a korábbi elnyomó és nyelvi elnyomó politikájukból sokat feladtak már. Nagyon sokat feladtak.
Van lapiskola?
Van lapiskola, van lapegyetem, stb.
Oroszok is élnek Finnországban?
Oroszok biztos élnek Finnországban. Ország, hát biztos élnek, főleg ugye kelet Finnországban, Joensuu környékén biztos, de az ő jogi helyzetükről nem tudok semmit.
És mi van, lehet, hogy nagyon eltérünk a tártól, csak most tényleg azt próbálom meg elképzelni, hogy mi lenne egy olyan igazi, jó, optimális jogi helyzet, ugye? Például Indiáról úgy tudom, hogy ott ugyan az angol az teljesen hivatalos nyelv, talán az egyetlen, vagy talán a hindi is, de minden nem államnak, ugye államnak?
Igen.
Minden államában Indiának a helyi nyelvek szintén hivatalosnak persze számítanak, és az iskolában az angol mellett a helyi nyelvet is tanulhatják a gyerekek. Tehát nekem India ilyen messziről nézve úgy tűnik, mint ami teljesíti ezt a követelményt, amiről beszéltél.
Többé-kevésbé biztos. Hát, szóval India is elég nagy ahhoz, hogy legyenek jobb és rosszabb részei. Még azt is el tudom képzelni, bár most nem néztem utána, hogy az angol domináns vagy szuperdomináns szerepe is egyik helyen más, mint egyik államba, Indiában más, mint a másikba, stb. Nem tudok most mondani egy nagyon jó mintaországot, csak ilyen viszonylag jó országokat, mint Finnország, Kanada, stb. Belgium is. De azt tudom, hogy az ideális nyelvi szabályozást jogi és emberi jogi szempontból tökéletesen egy magyar nyelvész készítette el, csak a készítményét a politikusok semmilyen figyelemben nem részesítik, én már 20-valahány éve. A kolozsvári Szilágyi M. Sándorról van szó, aki most már 23 évvel ezelőtt, 94-ben publikálta először azt a törvényét, ami úgy kezdődik a preambulum, hogy ez nem kisebbségi törvény. És a szó elő se fordul az egész törvénytervezetbe.
Mert nem a mennyiség számít.
Mert a kisebbségi törvényben és a kisebbségi gondolkodásban eleve benne van a hierarchizálás. A többségnek ilyen jogai vannak, a kisebbségnek amilyen jogai vannak, és biztos, hogy ők hierarchizálva vannak. és ebből semmi jó nem jön ki. Erre a, ha úgy tetszik, az elmúlt 100 évnek a története fényes igazolást ad. Szilágyi olyan törvényt gondolt végig, és nagyon részletesen az iskola, az oktatás, a rendőrség, a baleseti kórház és minden szempontból végig gondolta, és Romániára gondolta végig, tehát olyan helyre, ahol esetleg az a helyzet, hogy a helyi lakosság 8%-a magyar és 92%-a román, vagy ennek a fordítottja, a helyiek 92%-a román és csak 8%-a magyar.
Most ezt nem fordítva
mondtam, akkor nem, tessék úgy, igen, úgy, igen, jó, igen. Köszönöm. A lényeg az, hogy mindenkinek a lehetőségekhez képest azonos jogai legyenek. Uh-huh. Ebből indul ki. Nincs kisebbség, nincs többség. Van etnikai csoport, és van nyelvi csoport. És az etnikai csoportok és a nyelvi csoportok azonos jogokat élveznek az ország gazdasági lehetőségein belül. Ez szerintem, ha ezt megvalósították volna Romániában, akkor Románia lenne a mintaállam az egész földön. De hát a romániai magyar politikusok jobban tudták, hogy mire van nekik szükségük.
Ezt most úgy érted, hogy nem a román politika akadályozta meg, nem, hanem a romániai magyar
politika? A magyarok annyira megakadályozták, hogy amikor az RMDSZ-be a 90-es évek közepén Szilágyi tervezete elkészült, akkor a belső vitákból nem jutott tovább a tervezet a bukaresti parlamentig. Mert az RMDSZ úgy döntött, hogy ő neki ez nem kell.
Hát nagyon átértünk a politika világába, de összetartozik a kettő, ugye?
Igen. Hát az előbb említetted, hogy valamilyen konferencia évekkel ezelőtt Barcelonában volt. Igen. Hát azért nagyon beugrott nekem hirtelen, hogy éppen Barcelonában, vagyis a katalán fővárosban micsoda viták dúltak, sőt, hát ugye konfliktusra, már-már fegyveres konfliktusra is sor került, és ennek biztos köze van a nyelvekhez, ugye, mert hiszen Spanyolországban nem csak spanyolul beszélnek, hanem katalán nyelven is beszélnek. Talán mondjunk majd néhány szót a hallgatóinknak a katalán nyelvről, hogy ez micsoda, mennyiben hasonlít vagy különbözik a spanyoltól, és hogy hogy áll most a helyzet ebben a Katalóniában. Nem tudom, hogy hát, belemenjünk ebbe, vagy úgyis most
szerintem
szünet
jön. Szerintem a szünet után fogunk belemenni, mert már csak egy percünk van. Hát összefoglalva, eddig arról beszéltünk, hogy milyen nyelvi jogok járnának elvileg a különböző népességeknek egy normális országban. Valamilyen oknál fogva ezt nagyon kevés országban valósítják meg. Valamiért úgy tűnik, hogy a hatalmak nem szeretik ezt megvalósítani, a legkülönbözőbb hatalmak. Itt nekem nagyon meglepett ugye ez a romániai példa, hogy ott még csak nem is a fő államhatalom, bár lehet, hogy nekik se tetszett, ezt nem tudom, de már,
nem
a, de már a magyar...
Nem jutott el hozzá, a román politikusok, igen, azért ne fessünk a szükségesnél rózsaszínű képet róluk. A román politikusok elég sokat ügyködnek azon, hogy a magyarok nyelvi, kisebbségi, akármilyen jogait kurtítsák.
Igen, de hát a világ egyéb tájairól is tudjuk, hogy azért elég sok konfliktus van, ami, igen, nem csak etnikai és nem csak vallási konfliktusok, hanem nyelvi különbségek miatt is, vagy hát ezek egymással együtt szoktak azért sokszor járni. Hát valamiért a kormányok, a hatalmak nem szeretik ezeket a nyelvi jogokat minden módon biztosítani, pedig én könnyen el tudom képzelni, hogy mindenki boldogabban élne egy olyan országban, ahol ezek megvalósulnak. És senkinek se ártana.
Lásd Svájc, lásd Belgium.
Jó, ezek csupa gazdag Kanada, ország, persze.
Csupa gazdag ország, de...
De szerintem ez nem kerül azért olyan sok pénzbe, hogy ne, egy szegényebb ország ne tudná.
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
Akkor szerintem egy rövid szünetet tartunk, és akkor folytatjuk Katalóniánál és egyéb konkrét példáknál. Azonnal visszajövünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádas Gyárdán.
És Kontra Miklós a vendégünk ebben a műsorban. Üdvözöljük a Szószátjár hallgatóit, folytatjuk a Magyar Nyelv Napja alkalmából készített műsorunkat, amelyben Kontra Miklós a vendégünk, és a nyelvi jogokról, az államnyelv és az egyéb beszélt nyelvek összefüggéséről, nem mondok kisebbségi nyelvet, mert nem az a lényeg, hogy hányan beszélik, hanem hogy egy országban általában több nyelven beszélnek, sok nyelvű közösségek szoktak egymás mellett élni, és az a kivétel, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, ezt szerintem sok hallgatónk Magyarországról, magyar szemlélettel nézve furcsának találja, tehát az a kivétel, amikor egy közösség, egy ilyen viszonylag nagyobb közösség egynyelvű, és nem sok nyelvet használ. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Kontra Miklós.
Kontra Miklós, és ott hagytuk félbe, hogy vannak most ezek a forró témák, talán így lehet magyarra lefordítani, forró témák, mint Katalónia, Ukrajna, ahol a konfliktusnak köztudomású a nyelvi oldala is van. Ugye, tehát a katalánok egyoldalúan ki akarják, vagy már ki is kiáltották a függetlenségüket, a spanyolok ezt nem ismerik el, és itt azért nagyon nagy súlya van annak, hogy két különböző nyelvű kultúráról van szó, illetve közösségről van szó.
Igen, amit én olvastam, ami nagyon töredékes az olvasható irodalomhoz képest, abban az egyik nekem racionálisnak tűnő tételmondat úgy hangzik, hogy az oktatással és az oktatás nyelvével kapcsolatos konfliktus Katalóniában tulajdonképpen a katalán nemzetiépítő program következménye, és nem mondható, hogy a katalán politikusok mindenek fölé emelnék a katalán gyermekek jólétének a nyelvi vonatkozásait. Na, ez jó bonyolult volt.
Igen, mit jelent ez?
Ez van? A következőt jelenti, igen, hogy ugye kezdjük a történetet 1975-tel, és akkor ért véget a frankó-fasiszta diktatúra, és utána addig a katalán tiltott nyelv volt, és katalán gyerek nem kaphatott katalán nevet, stb. Akkor a frankó után a spanyol alkotmányban Katalónia elég jó önálló tartományi, vagy nem tudom milyen szabályozást kapott. Később eljutottak oda, hogy a katalán kormány, a katalán önrendelkezők olyan oktatási törvényeket léptethettek életbe, amiknek a zászlajára az volt írva, hogy többnyelvűség, és ami gyakorlatilag jól működött elég hosszú ideig, oly módon, hogy Katalóniában olyan iskolákba jártak a gyerekek, akár spanyol anyanyelvűek, akár katalán anyanyelvűek, ami zömmel katalánul zajlott, de a végeredmény az lett, hogy mindenki jól tudott katalánul is, és spanyolul is.
Hasonlít a két nyelv egymásra?
Hát azért annyira nem, mint a cseh meg a szlovák, szóval itt azért vannak különbségek, úgy tudom.
Nem kölcsönösen érthető, tehát nem tekinthető tájszólásnak, sőt, szerintem a katalán majdnem olyan távol áll a spanyoltól, mint a francia. Jó, talán nem annyira, de majdnem.
Állítólag, de ezt ti jobban tudjátok, állítólag a katalán közelebb van a franciához, mint a spanyolhoz.
A kettő között van valahol.
Most hadd kérdezek valamit, nem tudom persze, hogy erre tudtok-e válaszolni. Szabad-e a madridi parlamentben katalánul felszólalni? És azt mondani, hogy tisztelt képviselőtársaim, mindenkit köszöntök, stb. Szabad-e a barcelonai parlamentben spanyolul felszólalni?
Hát én ennek nem néztem elég utána. Remélem, hogy Madridban szabad katalánul, és remélem, hogy persze, hogy Barcelona biztos szabad spanyolul is megszólalni.
Igen.
A parlamentben ez biztos, csak ennél kifinomultabb módon megy a kiszorítósdíj. Tehát a barcelonai parlamentben nem az a kérdés, hogy szabad-e spanyolul megszólalni. Mint ahogy például a pozsonyi parlamentben nem tud egy magyar képviselő magyarul megszólalni, mert tilos. Hanem az a kérdés...
Bocsánat, szemben a Helsinki parlamenttel, ahol szabad svédül szónokul.
Igen, persze. Hanem az az igazi kérdés, és abban megy a kiszorítósdi, hogyha azt olvastam, hogy a barcelonai katalán parlament összetétele nagyon a katalánok fele húz. Tehát nem jön ki a Katalóniában élő katalán anyanyelvűek, kontra spanyol anyanyelvűek aránya nem tükröződik a parlamenti összetétel.
Igen, de hát a legfontosabb dolog az mégiscsak az, hogy a hétköznapokban ez hogy nyilvánul meg, és főleg az oktatásban. Ugye elkezdted mondani, hogy volt egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag mindenki megtanult jól, igen, az iskolában spanyolul és katalánul is, és ez közel áll ahhoz, amit az előző műsor részben ideálisnak mondtunk, ugye? Tehát, hogy igen, tanulja meg a saját anyanyelvét és az államnyelvet is.
Igen.
Megfelelő módon. És azt mondta, hogy ez most már nem így van.
Hát a spanyolok most ellenakciót indítottak 2 évvel ezelőtt, amikor is azt hiszem a spanyol legfelsőbb bíróság, vagy valamilyen nagyon erős szerv előírta, hogy Katalóniában is kötelező ezen túl a közoktatásban 25%-ot spanyol tannyelven produkálni.
Minden iskolában.
Úgy tudom. Minden esetre az biztos, hogy ez a lépés a katalán-spanyol surlódások, sőt ütközések egyik aktusa, egyik fegyvere, ha úgy tetszik. Arról van szó, hogy itt nem két olyan csoport él egymás mellett, akik elismerik a másikat és biztonságban érzik a másiktól magukat, hanem mindenféle jogos és jogtalan ürüggyel próbálják a másikat vagy az egyiket kiszorítani. Csak. És ennek része az iskolai tannyelv is, ennek része a gazdasági helyzet is, az a 2 millió tüntető vagy szavazó, aki így, és a másik 2, aki úgy, ez mindenről szól.
És még tegyük hozzá, hogy talán a módszerekben nem ezek a Kelet-Európában megszokott durva módszerek érvényesülnek, ugye? Tehát, ahogy mondtad, hogy Pozsonyban például egyszer megtiltják azt, hogy valaki magyarul szól.
Igen.
Tehát ott azért ilyesmi nem divat.
Igen, jó, persze, ha már a durvaságnál tartunk, azért ne feledjük el azt a meglehetősen durva rendőrségi atakot, amit hát, a tévében mindenki láthatott, igen. Aki nem takart el a szemét.
Igen, így.
És az a jó, amíg ez például nem történik meg se Szlovákiában, se Ukrajnában, se Magyarországon.
Igen.
És a mai Katalóniában, tehát most nem a franco-utáni állapotot kérdezem, hanem a mait, lehet azt mondani, hogy a spanyolok valamilyen hátrányt szenvednek, hogy a spanyol nyelvű oktatásban például nem érvényesül az ő nyelvi joguk?
Én biztos vagyok benne, hogy lehet. A másik oldalról mondok egy példát, de ha ez van, akkor a másiknak is lenni kell. Simán előfordulhat az ma Barcelonában, hogy egy katalán egyetemi tanár kimegy a barcelonai repülőtérre, ott egy rendőr őt spanyolul megkérdezi valamiről, és ő katalánul válaszol, és erre a spanyolul beszélő rendőr 600 eurós büntetést ró ki a katalán kérdezőre. Ez dokumentált eset, és ilyet még 44-et láttam ma az interneten. Ennél sokkal keményebbeket is. Most, ahol ez előfordult, biztos, hogy a fordítottja is.
Nagyon furcsa. Tehát pusztán azért,
mert mind a kettőnek vannak jogai, és a jogok úgy vannak szabályozva, hogy ne legyen egyértelmű az alkalmazás.
Hát ez ezért felháborító, hogy ilyesmi előfordulhat. Ugye Belgiumban az nem fordul elő, tehát hogyha a rendőr franciául kérdez, és én hollandul válaszolok, akkor hát az legfeljebb azt mondja, hogy ne haragudjon, én nem értem, bár az is ritkán fordul elő. Jó. És ugye itt sem az a helyzet, hogy nem érti, hanem csak már úgy érzi, hogy
jogilag meg tudja magának engedni azt, hogy ezt megbüntesse, és megteszi.
Igen. Mi van Ukrajnában?
Ukrajnában, kezdjük onnan, hogy mióta van Ukrajna? 26 éve. Azelőtt ugye a Szovjetuniónak volt egy tag köztársasága, és eléggé sanyarú sorsa volt az ukránoknak, mint egy szovjet tag köztársaságnak. Ukrajna egy olyan állam, most egy a rezsimváltás kori adatot mondok, ahol az ukrán anyanyelvűek 67%-át tették ki a lakosságnak. Az orosz ajkúak 29%-ot tettek ki 25-30 évvel ezelőtt. A lakosság 10%-a orosz anyanyelvű, de ukrán nemzetiségű. Ez kérem szépen nem 200 embert jelent, hanem több milliót.
Érdekes.
Orosz anyanyelvű, de ukrán nemzetiségű. Ezek,
ez a saját bevallása.
Azok az ukránok, akik már nyelvet cseréltek, és már csak oroszul, ugye? Tehát ez nyilván arról
nem
van.
Nem biztos, hogy nyelvet cseréltek. Honnan tudod, hogy nem nemzetiséget váltottak?
Ja, ezt nem tudjuk persze. Igen, de hát ha azt mondod, hogy ukrán etnikumhoz tartoznak, de orosz anyanyelvű.
Az az önbevallás.
Értem.
Igen.
És ez változékony.
Igen.
Tehát simán benne van a képbe az, hogy mit tudom én, 1989 előtt 10 évvel valaki boldog, orosz anyanyelvű, orosz nemzetiségű volt Ukrajnába, és amikor Ukrajna önálló lett, akkor ez az ember valamiért azt találta számára előnyösnek, hogy jó, orosz anyanyelvű vagyok, de ukrán nemzetiségű.
Na persze.
Ez keményen hasonlít arra, mert a második világháború után volt Magyarországon. Sokan a németek közül úgy próbálták megúszni a kitelepítést, hát 200 000-nek nem sikerült, hogy azt vallották a népszámláláskor, hogy anyanyelvem német, nemzetiségem magyar.
Igen, igen, persze.
Jó, de a nemzetiséget hagyjuk is, mert az...
Bocsánat, csak ezt már a Liszt, igen. Ferenc is elsütötte ezt a poént, hiszen nem tudott magyarul, igen. Csak németül, de mindig magyarnak vallotta magát, és a Magyar Királyság területén született. Igen. Ez kétségtelen.
Igen, szóval a nemzetiség az egy elég ködös fogalom, mert etnikum az pláne, hogy maradjunk akkor a nyelveknél. Hát azt mondod, hogy olyan kétharmad, egyharmad arányban beszélték az ukránt a tagköztársaságban. Igen. És most mi a helyzet?
Gyakorlatilag nem sokat változott most. Aha. Ha megnézni az ember a konkrét népszámlálási adatokat, a vége úgyis az lenne, hogy lehet, hogy az orosz anyanyelvű a kisebbségben vannak Ukrajnába, de az orosz anyanyelvűek birtokolják a posztszovjet elit gazdasági, kulturális és minden javait. Azt jól megmentették maguknak, ami az ukránokat érthetően idegesíti.
Tehát az átlagos gyártulajdonos azért az orosz.
Igen.
És a munkások ukránok.
Ezt így nem mondanám, hanem azt mondanám, hogy a gazdasági javaknak egy jelentős részét, számarányoknál sokkal nagyobb részét az oroszok birtokolják, és a kulturális javaknak is.
Aha.
És ezért az ukrán nemzetépítő project, az nemzetépítő program, az nyilván a dolog kiegyensúlyozására próbál célirányt venni, ami azt jelenti, hogy vissza akarják szorítani az oroszokat, ahogy csak tudják.
Uh-huh.
Az oroszokat, az orosz nyelvet is szeretnék, nem sikerül, és magukat az oroszokat, akik ukrán állampolgárok, de orosz nemzetiségűnek vallják magukat.
Uh-huh.
Úgyhogy ez egy nagyon politikai nagyon érzékeny helyzet.
Tehát a politikai hatalom azért az ukránok kezében van, azt mondod. Ami furcsa egyébként.
Nem kis részt. Hát az ukrán parlamentben ma is van egy csomó olyan ukrán országgyűlési képviselő, aki nem tud jól ukránul. Tehát orosz.
Uh-huh. És akkor ő oroszul szólal föl?
És oroszul szólal föl. És lehet, hogyha valaki cikizni akar egy ukrán politikust, akkor simán lehet azon az alapon, hogy nem is tud jól ukránul. Hát mit keres ott?
Elnézést kérek, de ha az ukrán parlamentben valaki oroszul mondja el beszédét, ül ott olyan, aki nem érti?
Valószínűleg nagyon kevés.
Igen, azért ez kihúzza a dolognak a méregfogát.
Hát az iskolázott, szerintem az iskolázott ukránok mind tudnak oroszul.
Jó, hát a parlamentben azért csak van egy érettségie, tehát azért akkor az...
Vissza kell mennem a válaszomat, lehet, hogy nem csak cizellálni kéne válaszomat, lehet, hogy annulálni kéne. Nem tartom kizártnak, nem néztem megint utána, hogy a különböző ukrán nyelvi szabályozások mennyire engedik meg az orosz használatát a kievi parlamentbe. Nem tartom kizártnak, hogy tilos. De azért itt most nem tudom.
Van, aki hát orosz lévén ott ül a parlamentben, hiszen az ő kisebbsége őt beválasztotta, és döcögve és törve kínlódik
ukránul. De ehhez kevés ukrán tévét néztem sajnos.
Ahogy a pesti parlamentben, 904-ben mondjuk,
igen.
Egy szlovák képviselő kétségbe esetten próbált magyarul
beszélni. Tehát akkor most azt akarod mondani, hogy a Ukrajnában azt tapasztalhatjuk, hogy az ukrán nemzetállamnak a hívei, ukrán politikusok, azok nem abba az irányba szeretnének menni, amit mi úgy neveztünk, hogy az ideális nyelvi jogok állapota, hanem egy egészen más irányba, hogy tudnék csökkentsék az orosz anyanyelvek nyelvi jogait.
Így van, és csökkentették is, hát már bocsánat, régóta.
Azért ülünk itt most, mert Magyarországon 1844-ben pontosan ez történt.
Csökkentették is az ukránok, és folyamatosan csökkentik a jogokat. A nyelvi jogokat is. Egy konkrétumot tudok mondani, ugye van ez a 1999-ben, amikor Ukrajna aláírta az Európai Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartáját, ahol vállalni kell sok mindent. amikor 4 év múlva egy megújított változatot írtak alá, az már sokkal szűkebb nyelvi jogokat tartalmazott, és hol vagyunk most, 2017-ben vagyunk. Tehát a tendencia az biztos, hogy a csökkentés és a visszaszorítás, különösen az oroszoké. Erre vannak kihegyezve, hogy az oroszoknak túl nagy, az ukránok azt mondják, hogy az oroszok veszélyeztetik az ukrán nyelv jövőjét és státuszát. Sőt, a nagyon karakterisztikus beszédű ukrán politikus azt mondja, hogy az oroszok itt léte és az orosz nyelv az egy nemzetbiztonsági krízis.
Nem, bocsánat, Ukrajnában él egy nekünk, hát kedves és nagyszámúnak tűnik, Kijevből nézve reménytelenül kicsi számúnak tűnő magyar, igen, kisebbség, Kárpátalján. Mi, igen, van a magyar nyelv?
150 ezer magyart számolunk most éppen Kárpátalján körülbelül, és ebbe az új ukrán oktatási törvénybe, amit pár hete aláírtak és hatályossá vált, az egyik érdekes dolog az, hogy a nyelvi jogokat, az oktatással kapcsolatos nyelvi jogokat 4 csoportra osztja a törvény, és meghatároz, hogy melyik csoportba ki van. A magyarok, a ukrajnai románok, akik 3-szor annyian vannak, mint a magyarok, és a többi kisebbség.
Jé. Szerintem ezt is sok hallgatónk nem tudja, hogy...
Hát Bukovinában, ugye?
Hogy ilyen nagyszámú román.
Igen. Ők a harmadik csoportban vannak, és ez a harmadik csoport azt jelenti, hogy az első csoportban vannak a legtöbb jogok, és a harmadikban már jóval kevesebben. De az oroszok még a magyarok alatt vannak a 4. csoportban.
Ez így ki van mondva?
Így van, ki van mondva. Akkor is így van, hogyha nincs kimondva, mert amikor elolvasod a törvényt, és magadra nézel, akkor tudod, hogy te ide tartozol. De ki van mondva? Ki van mondva az például, hogy az ukrajnai nemzeti kisebbségek tagjainak a jogai ezek és ezek és ezek, és az úgy van megfogalmazva, hogy az ukrajnai nemzeti kisebbségek amennyiben olyan anyanyelvük van, ami az Unióban, az Európai Unióban hivatalos nyelv, akkor ilyen is ilyen joguk van. És így sikerült nekik az oroszokat kizárni.
Mert a magyarnak és a románnak van ilyen státusza az EU-ban.
Az orosznak meg nincs. Következésképpen a ukrajnai szabályozás sikeresen lejjebb nyomta a borzalmasan erős és nagyszámú orosz anyanyelvűeket a magyarokhoz képest is. Ami nem jelenti azt, hogy a magyarokat nem teszi tönkre ez a törvény, ha ez életben marad.
Igen. Legfeljebb kárörömöt érezhetünk az oroszok rovására.
Már akinek ilyen van, hogy tud
kárörömöt. Én hallottam érezni ellenkező hangokat egyébként. Voltak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a törvény valójában csak azt szeretné elérni, hogy a nyelvi kisebbségek rendesen megtanulják az államnyelvet. Tehát, igen, hogy mentegetni próbálják sokan ezt a törvényt, hogy ez igazából ahhoz az ideális helyzethez próbál közelebb kerülni, hogy mindenki beszélje jól az anyanyelvén kívül az államnyelvet is.
Ez úgy hazugsága, hogy van.
Ez nem így van?
Ez úgy hazugsága, hogy van. Hát a Poroshenko idézet, amit 20 perccel ezelőtt olvastam, ez ennek a ékes példája. De nem arról van szó, mert ha csak eddig jutunk, akkor nem jutottunk sehova. Azt a kérdést az minimum fel kell tenni, hogy lehet azt az állapotot elérni, hogy én ukrajnai magyar jól megtanuljak ukránul is, mert magyarul jól tudok. Hogy lehet ezt az állapotot elérni, és mi az ukrán állam kötelessége, hogy ehhez engem hozzásegítsen? Na most az a helyzet, hogy ha ilyenekbe belemegyünk, akkor rögtön az a kérdés, hogy ennek az országnak, ennek az iskolának, stb. A nyelvpolitikája és a tannyelvpolitikája az hozzáadó-e, vagy fölcserélő? A fölcserélő az olyan, mint a mai ukrán nyelvtörvény és politika, ami azt mondja, hogy nem tudsz jól ukránul, na majd én megtanítlak, hatodik, ha szakad. És az ugye, egyik módja ennek az, hogy nem is engedem meg neked csak egy pár évig, hogy az anyanyelvedet használd az
ugye
iskolában.
Ugye itt arról van szó alapvetően, hogy a hallgatóink jól értsék, hogy igazából ahhoz lenne joguk a magyar meg az egyéb kisebbségi beszélőknek, hogy az ukránt mint idegen nyelvet tanulhassák, hogy jól megtanulják, igen, az államnyelvet, és ahogy az ukránok ennek ellenállnak, mint ahogy egyébként nagyon hosszú ideig a románok is ellenálltak, igen, annak, hogy a román mint idegen nyelv.
Igen, igen.
Tehát, hogy erről beszélsz, erről ugye, beszélek, hogy ne románok, bedobják románok, őket egy ukrán.
A románok jogi, az szabályozási szinten most jól állnak. Igen. Azzal, hogy a bukaresti parlament ezt elismerte, hogy a magyar,
igen, a
anyanyelvűek se, igen, tantárgya az egy másik tantárgy, mint a nem magyar anyanyelvűek román tantárgya. Az ukránok ezt abszolút nem csinálják. Az ukránok egy nagyon erős, asszimilatív politikát
de ez azt jelenti, hogy bezárogatják a magyar meg román iskolákat?
Be fogják zárni, így van. Ha a törvényt elolvas az ember rendesen, akkor ott meg van mondva, hogy milyen intézmény működhet meddig, és mikortól nem. És egyebek között az fog történni, hogy ha a törvény életben marad, és végrehajtják, hogy a mai önálló iskolák elvesztik az önállóságukat. Ez az egyik következmény. Például a beregszászi kárpátaljai magyar főiskola el fogja veszteni a mindenét gyakorlatilag.
Na de az általános vagy elemi iskolákat
az elemi iskolában azt fogja megengedni a törvény, hogy az óvodában és az első 4 évben használják az anyanyelvüket, és az 5-től már nem.
Ajaj. Igen.
Az 5-től már nem. Ami azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyarok a mai iskoláztatási jogaiknak a, mit tudom én, 75%-át elvesztik pár év alatt.
Tehát érettségizni már nem lehet magyarul.
Már nem. Abszolút nem.
Ez nagyon súlyos.
Abszolút nem.
Igen.
Hát akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy visszamennek gyakorlatilag a 19. században mai szemmel rosszul értelmezett nacionalizmushoz, és megpróbálják
rosszabbak. Ezek az ukrán politikusok, akik ezt a törvényt összehozták, sokkal rosszabbak emberi jogi szempontból, mint a szovjetek voltak a legelnyomóbb időszakban.
Hú, ez nagyon rosszul hangzik.
Igen.
És igazából, ami Katalóniáról mondtál, nekem az is elég rosszul hangzott, mert nem sokat szokták emlegetni, hogy az ottani spanyolok nyelvi jogai sincsenek 100%-ig.
Meg a magyar nyelvtörvény, ami miatt itt elkezdtük a beszélgetést, az nem tiltotta be a szlovák iskolát, a német iskolát, a szerb iskolát. Tehát azért ez is egy nagy
hát benne volt abban a törvényben, hogy az iskolai oktatás nyelve a magyar, és azt hiszem, hogy csak az egyházi iskolákkal tett kivételt. Igen,
no, jó, tudom.
Köszönjük a beszélgetést Kontra Miklósnak. Találkozunk a jövő héten, hogy szintén egy tematikus műsorral a magyar nyelvtan iskolai tanításáról lesz szó. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Én meg Kontra Miklós.
Köszönjük szépen.